Fohászkodjunk felállva, és egyben imádkozzunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Mi örök életnek beszédét keressük nálad, és megtaláljuk. Kérünk, légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Édesatyán, köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük, hogy elcsendesedhetünk a hétköznapok sodrában. Köszönjük, hogy ebben a templomban már a második istentiszteletet tarthatjuk szabadon, rád nézve, téged dicsérve, és általad áldást nyerve. És köszönjük, hogy fiatalok és idősek együtt állhatunk most meg, hogy szintén várjuk a te szavaidat. Urunk, nem emberi szavakra vágyunk, azok nem segítenek rajtunk. Te szólj hozzánk, kérünk a te igédből, Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki mennybe ment, aki ott van veled, és aki most is közben jár és esedezik értünk. Az ő nevében kérünk, hogy ajándékozz meg azzal az üzenettel, azzal a szóval, amire itt és most szükségünk van. Hálát adunk, hogy beleláthatunk egy picit a mennybe. Hálát adunk, hogy minden nemzedék számára van élő üzeneted. Hálát adunk ezért az esti óráért. Kérünk, légy itt közöttünk. Amen. Két helyről is olvasom Isten igéjét. Most ezt helyet foglalva hallgassuk meg. Egy hosszabb szakaszt és egy egymondatos ige verset. A Lukács evangélium a 15. részéből, amit a gyerekekkel már részben elkezdtünk olvasni, hiszen őnekik ez a harmadik alkalmuk ebben a sorozatban, illetve majd a János evangélium a 20. részéből is. A Lukács evangélium a 15. részének 14. versétől olvasom a 24. versig. Isten igéje így szól hozzánk. A tékozló fiú miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. A másik igehely a János evangéliuma 20. része, itt a 17. versből olvasom a mondat második felét, így szól hozzánk itt Isten igéje. Jézus Krisztus mondja, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. A tékozló fiú először azt hitte, hogy nyer azzal, ha elmegy otthonról. Azt hitte, hogy majd elég lesz az, amit kapott az apjától, de nem kell az apai kontroll, felügyelet, a függetlenség, a szabadság mindennél többet ér. Azt hitte, jobb lesz az atyai házon kívül. Aztán így tegnap előtt egy kicsit részletesebben szólt az ige hozzánk, amikor itt voltak már a gyerekek szintén, hogy mennyire nem így van. Ő ugyan ezt hitte, de nem ez volt a valóság. A disznók vájújáig süllyedt, nagy szabadságába, nagy függetlenségében. Aztán hallottunk arról is, tegnap ebből az igéből, ennek az üzenetéből, hogy Amikor aztán megfordul és megy visszafelé, akkor mi van? Tulajdonképpen semmi, csak egy esély, a hit. Csak a hite marad, a hit marad, mint esély. Az a hit, hogy legalább béresnek visszafogadják. Semmilyen nincs, csak a szakadt ruhája, és az eltékozolt vagyon emléke, és a szégyen. Ahelyett, hogy befektette volna, bölcsen élt volna, elszórta az egész életét. Egy maradt a hit. Ez nagyon fontos, de ugyanakkor szólt az ige hozzánk, hogy milyen nagy kár, amikor valaki fiatalon elszalasztja ezt a lehetőséget. És fiatalon úgy dönt, hogy elmegyek az atyai háztól. Nem kell nekem az atyai ház. Elég nekem, amin van. Tehetség, tudás, felkészülés, vagyon, hátszél, háttér. És mi felnőttek tudjuk jobban már, mint a gyerekek talán, hogy eltelik 30, 40, 50 év, és az ember, amikor megfordul végre, akkor valóban úgy érzi, hogy Uram, csak egy nagy rakás, szerencsétlenség vagyok, ezt tudom neked visszavinni. Semmi nincs, csak a hit, az a remény, hogy legalább béresnek elfogadsz. De ne várjátok meg, fiatalok, újra szól az ige. Ne menjetek el az atyai háztól, mert eltékozoljátok az életeteket, és drágább annál, mint sem, hogy érdemes szétszórni. És nagyon nehéz majd megfordulni, és szembenézni azzal, hogy igazából semmit nincs, amit tudnál mutatni neki, hogy atyám, itt vagyok, nézz rám. Hát rád néz majd, meg rám néz, és mit lát? Büdös vagy a disznóvájútól, sovány vagy az éhezéstől, a lelki zsebed üres, semmit nincs, amivel dicsekedhetsz, csak a szégyened van, hogy elszórtad, elszúrtad az életedet. De ma este, testvérek, arról szól az ige hozzánk, hogy mire számíthat az, aki megfordul. Aki mégis az atyai ház mellett dönt, akárhány évesen, akárhány évesen. És ez most szóljon így mindenkinek, de előnyben vannak a fiatalok. Szóljon mindenkihez, mert nézzétek meg, amikor megfordul ez a fiú, ez a tékozló fiú, akkor nyilván számolnia kell azzal, hogy valamilyen fogadtatás lesz majd. Fogadtatásban lesz a része. De milyen lesz az? És tudjátok ti is, gyerekek, hogy nagyon sokat számít a fogadtatás. Nem sokára sokan közületek új iskolába kerültök. Egyáltalán nem mindegy, hogy fogadnak. Örömmel, nem örömmel, barátként, ellenségként, gyanúsként, ki ez a gyerek, ki ez a fiú, ki ez a lány. De mi felnőttek tudjuk, hogy sokszor egy új rokonságba belekerülni egy házasság révén, az is ilyen, hogy sok múlik a fogadtatáson, de ugyanígy van a munkahelyeken, akkor először oda megyünk, mindjárt kialakítanak egy véleményt, esetleg megelőz a hírünk, a fogadtatás az lehet reményteli, ha jó hír megy előttünk, de lehet nagyon-nagyon veszélyes is a fogadtatás, vagy nagyon negatív. Ti is biztos járhattok úgy, vagy van is közöttetek, akinek mondjuk már egy testvére bent van egy középiskolába, és most mentek utána. Na, a tesótok megalapozta a híreteket. Persze azért ne csüggedjetek, lehet azon még javítani, ha esetleg kell. Értitek? A fogadtatáson sok múlik. Hát megy haza ez a fiú is. Ez a fiatalember. Hát hogy fogadják majd? Tudjátok, az áldozó csütörtök nagyszerű üzenete, hogy Jézus előre ment, hogy előkészítse a ti fogadtatásotokat. Előre ment. Ő készíti elő, milyen fogadtatásban lehet és lesz részetek. Ha itt erre a konkrét fiatalemberre nézünk, őszintén mire számíthatott? Ki is mondja, hát legfeljebb arra, hogy béresként elfogadják, de még ez se biztos. Hát bocs, a vagyon jelentős részét semmivé tette, apja nevére szégyent hozott, most visszajön a falujába, kisvárosába, az egész kisváros az apján fog nevetni, na visszajött ez a szép gyerek. Mire számíthat ez a fiú? Hát jóra nem. És mégis a fogadtatása egészen más. Döbbenet ült ki az arcára. El tudom képzelni ezt történetszerűen, hogy visszaérkezik ez a fiatalember, és egyszer csak látja az apját, és úgy, tudjátok, azt szoktunk mondani, hogy megnyúlik valakinek az arca. Amikor leesik az álla. Bocsánat, mi van? Hát tudnotok kell, az ókorban egy apa egy millió drachmáért sem volt hajlandó futni a fia elé. Ilyen nincs. Az ókorban akkora tekintélye volt az apáknak, amit ti el sem tudtok képzelni. Én sem. De azért elhiszem, mert a történészek ezt szépen leírják. Na most, Jézus szerint a mennyei atya, hiszen őt jelképezi a történetben az apuka, a mennyei atya fut ez elé, a szemét láda fia elé. Valami történt. Itt valaki előkészítette a terepet. Itt valaki valamit csinált az apja szívével. Hát ilyen nincs. Meg is döbben. Mit csinál? Elém fut, aztán nyakamba borul, aztán megcsókol. Mi van? Ez hogy lehet? Itt a példázatban nem mondja el Jézus, de a Bibliából tudjuk, hogy valóban valaki előre ment, és előkészítette az atya szívét. Gyerekek, kedves felnőttek, nagyon sokat köszönhetünk a mai ünnepnek. Mert az Úr Jézus éppen ezért ment vissza a mennybe, hogy előkészítse az atya szívét. Ha ő nem megy vissza, ha ő itt marad és itt vezeti az ő népét, akkor érvényben marad az a mondat a Bibliából, amit így olvasunk például a zsidókhoz írt levél 10. részében, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. De egészen más a helyzet, ha valaki ezt mondja neked, figyelj még egyszer, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Értitek? Enyém, tied. Közös. Az élő Isten gyermekként tekint rád, a saját gyermekeként. Elfogadja, hogy Istenednek hívd. Elfogadja, hogy Istenemnek mondja. Pedig egy sereg dolgot nem úgy csináltam, hogy kellett volna. Egy sereg dolgot nem úgy csinált, sem a tékozló fiú, sem ti, sem én, ahogy kellett volna, és mégis Jézus összehozott minket. Jézus Krisztus csodálatosan összeköti az összeköthetetlent. Hagy idézzek egy kérdést, amit tanultok, és remélem szombatra már mindenki tudni is fogja. Mi az Úr mennybe menetelének hármas haszna? Először az, hogy van a mennyben ügyvédünk, szószólónk. Másodszor megdicsőült este biztosíték arra, hogy mi is a mennybe juthatunk. Harmadszor, hogy maga helyett szent lelkét küldte le nekünk. Mikor hozott össze? Erről hadd szóljak még. Tudjátok, mikor hozott össze minket? Ha a halálunk után akarna összehozni, már késő lenne. A halál után nem lehet összehozni az embert Istennel. Azt itt a földön lehet megtenni. A halál után elkésett lenne ez a próbálkozás. Mert ott már az atya látja a tékozó életünk minden jelét. Minden világosan jön velünk együtt, egy jegyzőkönyv rögzíti azt, amit gondoltunk, tettünk, szóltunk, cselekedtünk, mulasztottunk. De ez az örömhíre a mai ünnepnapnak, hogy Jézus Krisztus előre ment és intézkedett. Előre gondolt rád. Tudta, hogy közben kell járnia érted. Sajnos van rá ok. Az én életemben is. van oka, hogy miért kellett Jézusnak közben járnia értem. És ez az ok, ezek az okok az én bűneim. Van ok rá, hogy közben kell, hogy járjon, de előkészítette az Atya szívét. Hogyan? Hát egy nagyon egyszerű példát hozok, ami tudom, hogy csak emberi példa, de talán így közelebb jön hozzánk. Valahogy úgy cselekszi ezt, mintha elképzeljük egy családban valóban, hogy odaáll az Atya elé ez a fiú, az Úr Jézus Krisztus, és a következőt mondja. Atyám, ha majd 2016-ban XY fiatal, aki most itt ül ebben a templomban, meg VZ felnőtt, aki szintén itt ül ebben a templomban, ha ezek az emberek rosszat tesznek, adj nekem egy pofont helyettük. És ez egy nagyon enyhe dolog, pofon. Jézusba szögeket vertek. Jézus szöges, csontokkal terrakott korbáccsal verték. De maradjunk most csak a képnél. Értitek? Jézus előre ment, hogy helyet készítsen, előre ment, hogy megbékítsen, előre ment, hogy elkészítse azt a lehetőséget, hogy te az Atyával élj. És ezt most így egyszerűen képzeljük magunk elé. Ennyit mond, Atyám, ha majd 2016-ban rosszat tesz ez az ember, adj egy pofont helyette nekem. És az Atya levezeti jogos haragját, és levezette a kereszten. Így írja ez Pál apostol a II. Korintusi levél 5. részében. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Hát kinek tulajdonította? A saját fiának. A saját fiának tulajdonította az én vétkeimet, a te vétkeidet, a minnyájunk vétkét. És így az Atya megbékélt, és egy kérdés marad, elhiszed? Megköszönöd? Mert akkor egészen más lesz a fogadtatásod. Vesd össze a tékozló fiúval, és most már nem részletezem, csak röviden összefoglalom. A tékozló fiú döbbenten érkezik haza. Mindenre számított, csak erre a fogadtatása nem. Az Atya elé fut, megöleli, megcsókolja, megajándékozza, újra öltözteti, új gyűrűt ad neki, ünnepi lakomát rendez. Mert megbékélt a szíve. Megbékélt. Mert közben a háttérben, amit nincs benne ebben a példázatban, de benne van a Bibliában, elintézte neked, hogy így legyen az ő Atya, a te Atyád is. Az ő Istene, a te Istened is. Összehozott benneteket. Összeköti az életeteket. Higgy neki, hogy megtette, és már is a tiéd. Hidd el, hogy ezt elvégezte, köszönd meg, és élj úgy, hogy ne kelljen Jézusnak újabb fájdalmakat átélni miattad, mert fájdalom az ma neki, amikor látja, hogy milyen engedetlenek, csökönyösek, konokak vagyunk, hogy belemegyünk még mindig engedetlenségekbe, bár ne tennénk soha, de van visszaút, mert az Atya szíve megbékélt, és a Jézus nevében, az Úr Jézusra hivatkozva bocsánatot kérek, megbocsátja a bűneimet. Ha az Úr Jézusra hivatkozva te is bocsánatot kérsz, kedves konfirmandus, hittanos testvérem, az Úr Jézusra nézve megbocsát neked. És most is közben jár, és előkészíti a fogadtatásodat, hogy majd egyszer, ha menni kell, akkor az Atya ugyanezzel a szeretettel fogadhasson, amivel fogadta a példázatban az apa a fiát. Ha vétesz, menj hozzá hittel, és kezd újat vele. Mert újat kezdhetsz, és így még egyszer hadd idézzek egy kérdést, amit tanulunk a konfirmációs könyvből. Nem lett volna jobb, ha Jézus a földön marad? Nem, mert akkor csak kevesen találkozhatnának vele, még kevesebben beszélhetnének vele. Így pedig Szent Lelke által mindenki minden percben kapcsolatban lehet vele. Hidd, higgyük együtt. Jézus azért ment a mennybe, hogy a fogadtatásunkért mindent megtegyen, hogy megértsd, átéld és megtapasztald, az ő atya a te atyád is, az ő istene a te istened is. És egy mai ószövetségi ígérettel hadd zárjam a mai igehirdetést, olyan különös, amikor egybecseng mindaz, amit olvasunk a Bibliaolvasó rendünk szerint, Mózes 5. könyve 30. részéből a 8. és 9. verset. Figyeljétek csak meg, milyen érdekesen összecseng, és egyben összefoglalja is mindazt, amit ígéretképpen ez a mai ünnep a szívünkre helyez. És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolok neked. Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában, és a földet termésében megáld. Mert újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét lelte atyáidban. Az Úr újra örömét leli majd abban, hogy jót tegyen veled, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Álljunk föl, testvéreim, és énekszóban feleljünk a hallott igére, mielőtt imádkoznánk. A 359. dicséret második versét énekeljük, 359. dicséret második verszakát. Te is e dicsőségedből, szent székedből fordítsd le szemed. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy csodálatosan közben jártál és jársz értünk, hogy a mennyei fogadtatásunkat előkészíted. Urunk, olyan döbbenetes, felfoghatatlan ez, hiszen mi ezt annyira nem érdemeljük. Míg hogy te szenvedj, míg hogy te kapj értünk sebeket, míg hogy neked kelljen belehalni azért, hogy mi nyugodt szívvel mehessünk egy napon haza ténylegesen. Köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük, hogy már itt a földön átéljük, hogy egészen más az Atya közelében, mint a távol tőle. Egészen más hívő testvérekkel együtt élni, mint gazdag haverokkal együtt járni. Egészen más megtapasztalni a te lelki kincseidet, mint a világ gazdagságában tobzódni. Hiszen a világ elmúlik, és annak minden kívánsága is. De aki a te akaratodat cselekszi, az megmarad örökre. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy most is közben jársz és esedezel, hogy ezek a fiatalok, akik vizsgára készülnek, majd aztán konfirmációi fogadalomra, hadd mondhassák ki szívből. Hiszem és tudom, nem a magamé vagyok immár, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem maradtál itt, hiszen akkor zarándokolnunk kellene újra és újra, így viszont mindenütt, a saját szobánkban, az iskolánkban, a templomban megszólíthatunk, kitárhatjuk a szívünket előtted. Köszönjük, hogy válaszolsz, köszönjük, hogy a Biblián keresztül ma is beszélsz hozzánk. Köszönjük, hogy a tékozló fiú is hazatérhetett, és nagy döbbenetére, mélységes mély szeretettel és bocsánattal vártad, mennyei atyánk. Kérünk, atyánk, hogy hadd éljük át mi ezt a földön már most, a hazatalálás örömét, és hadd dőljön el a szívünkben, hogy nem is akarunk máshoz tartozni, mással járni, csak veled. Nem akarunk más dicsérni, csak téged. Nem akarunk másban bízni, másra számítani, csak a te áldott közben járó fiadra, az ő helykészítő, helyet foglaló, áldott munkájára. Így kérünk, atyánk, Jézusért, hallgass meg, áldj meg, és maradj mindnyájunkkal, és te teremts élő hitet, bízó szívet mindnyájunkban, a te igéd és szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, közben járó szeretete legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik őt, ami megváltó és megtartó úrunkat. Amen.